Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A kommentátorok és főleg a közvéleménykutatók most elmehetnének egy nagy adag hatásszünetre, helyette zenét is lehetne közvetíteni, és elmélyülhetnének abban a kérdéskörben, hogy hogy tudtak mellé kalibrálni, vagy hogy nem ismerték fel mindazt, ami vasárnapról hétfőre virradóra meglepte az országot, vagyis az államfőválasztások első fordulójának eredménye. Az adatokat próbáljuk értelmezni, keretbe helyezni, és a következményeket is némileg vázolni Cseke Péterrel, akinek köszönöm, hogy újra itt van. Péter, nem hagyom ki. Mircea Joana ott van a maga 5%-ával valahol? Nem, 6,32.
Igen, de kisebb is. Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és hogy érdekel a véleményem. Hát most rossz májú vagy, mert ugye emlékeztettél diszkréten arra, hát körülbelül egy évvel ezelőtti előrejelzésemre, hogy Mircea Joana független jelöltként egy döntő tényező lesz, tehát minimum második fordulós szereplő lesz most az elnökválasztáson. Nyilván erre már elég korán rájöttem, hogy ez nem így fog történni. Tehát másokhoz hasonlóan nyilván közvéleménykutatási adatokra alapoztam elsősorban ezt az álláspontot, illetve két közvéleménykutatási adatra is. A másik arról szólt, hogy a romániaiak kétharmada szívesen látna függetlent párton kívüli szemét az elnöki tisztségbe. Ez
végül is bejött.
Kezd körvonalazódni ez a része.
Vagy kezd, igen.
Arra viszont nem gondoltam, hogy az elnök jelöltsége hivatalos bejelentésének pillanatától kezd zuhanó repülésbe Joana, és arra végképp nem, hogy sorra követi el azokat a bakikat, amiket. De nyilván, tehát nem akarok mentegetőzni.
Igen, ő egy, nagyon ő egy szereplő. Igen, hát az az igazság, hogy szerintem mindenki egy
nem
nézte.
Nem ez a nap híre, hogy nem. Cseke Péter újság.
Mindenki nézte a képernyőt, mindenki próbált magyarázni a tegnapi ugye urnazárás után. Engem, ami frappáns megjegyzésként ugye elgondolkodtatott, amikor az egyik tévéstúdióban az egyik meghívott, elmondott két sorszámot. Azt mondta, hogy ez az Oroszország külföldön működő két egységének a fedőszáma, vagy egységszáma, és hogy a magyarázatot ott kell keresni. Călin Georgescu kiemelkedő, váratlan, sokkoló 2.120.404 szavazatos eredménye miatt.
Igen, azt különben legalább annyival mentegetőzzek, hogy azt jól belőttem, hogy 2 millió szavazat kell a második fordulóhoz. Ez neki megvan, és Lászkóninak majdnem megvan. Jó, de a felvezetődbe belekapaszkodnék én egy kicsit szokás szerint, mert mondtad, hogy közvéleménykutatók elvonulhatnak egy időre. Én ezt simán kiegészíteném a teljes politikai osztállyal, vagy legalábbis a mainstream politikai politikusokkal, illetve hát velünk a sajtóval. Tehát én most döppentem rá a hajnali órákban, látva az eredményeket, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi történik a társadalom bugyraiban. Ez, ami most így hirtelen felszínre tört. Milyen frusztrációk húzódnak meg, kik azok a tömegek, és milliós tömegekről van szó, akikről a társadalomtudósok nem tudnak semmit. Tehát ide sorolnám, akiknek egy kicsit el kéne gondolkozniuk ezen, nyilván az egész felsőoktatást, a kutatóintézeteket, a társadalomkutatókat, akik azt, hogy én újságíróként, vagy te rádiószerkesztőként ezeket a folyamatokat, vagy nincs tudásod ezekről, az egy dolog, de a társadalomkutatóknak sincs. Az, hogy a közvéleménykutatók óriásit bakisztak, ez is nyilván egy szakmai probléma. Én már olvastam erre szintén szakmai magyarázatot, nem tudom, érdemesebb elmenni részletekbe, de egy biztos, hogy egy olyan jelölt, aki legtöbb 10%-ra mértek a legfrissebb. Tehát a trendet mondjuk megragadták a közvéleménykutatók. Azt, hogy ez a Călin Georgescu nevű független jelölt fokozatosan nő.
Ezt igen, de Péter, ezek a jelzések nem voltak egyértelműek. Tehát de... időnként felbukkant vele kapcsolatban egy-egy ilyen típusú figyelmeztetés, amire utaltál, hogy vigyázat, mert az előző méréshez képest szokásosnál nagyobb mértékben növekedett a támogatottsága, mondta egy bizonyos mérőintézet. De egyébként a közbeszédben nem volt benne Georgescu, mint érkező, mint akár titkos esélyesként emlegetett persze, szereplő.
És ez, gondolom egyetértesz velem abban, hogy kísértetesen hasonlít Călin Georgescu felfele ívelése, vagy berobbanása a politika színterébe, vagy a nagy politika színterébe, az AUR felfutásával. Tehát nem tudom, emlékszel-e, hogy a 2020-as parlamenti választásokon nagyon sokan én is ledöbbentünk a 9%-án az AUR-nak. Tehát ők is ott a kertek
igen,
alatt
ott inkább az arány, tehát ott azért voltak olyan előjelzések vagy vélemények, hogy számolni kell velük. Tehát annyira, ott inkább a mérték volt. Itt mérték, egyszerűen a mérték is, meg egyszerűen, hogy honnan
ott is
jön
ugyanúgy
ez
a közvéleménykutatók. Uh-huh. Ugyanúgy alul mérték az AUR-t.
Igen.
Most gyakorlatilag ez itt teljesen, úgymond, radar alatt maradt ez a, uh-huh. ez a jó ember. És hát még hosszú időbe telik.
De idő nincs, Péter, mert ketyeg az
jó,
óra.
Jó, most csak a szakmai részre.
Ja, szakmai részre,
csak
igen.
Arról, hogy a felmérések uh-huh. hogyan lőjettek mellé. De az, amit az elején próbáltam hangsúlyozni, hogy rá kell döbbennünk nem csak a szakmának, társadalomtudósoknak, hanem a politikusoknak, mert végül is erre alapozzák a döntéseiket, meg egyáltalán kell ismerni azt a társadalmat, amit irányítani kívánsz. Tehát politikusok sem tudnak, hiányzik egy óriási szelet abból a tudásból, amire szükségünk lenne, hogy úgymond racionális döntéseket hozzunk. Ez most a józanészről jutott eszembe. Tehát ez volt nekem az első reakcióm magánszemélyként, hogy mi történhet a román társadalomban, mi a magyarázata, hogy ennyire sötét foltok vannak mindenki számára, a titkos szolgálatok számára is, még erre is
igen,
kitérhetnénk.
Hát az előbb hangzott el a
egyszer, tehát az volt a megkökkentő, hogy ez az embert alig mérték. Volt olyan nálam sokkal okosabb ember, aki egyszerűen azt mondta, hogy ez egyszerűen lehetetlen, amúgy matematikus. Nikus Ordán, bukaresti főpolgármester, hogy valaki ekkorát ugorjon néhány nap alatt, hogyha úgy veszed, ha komolyan veszed a közvéleménykutatások eredményeit. Megszólalta az egyik komolyabb cég, az Atlas Intel, amelyik felméréseket végzett, ők 8%-ra taksálták legutóbb. A Verifield volt az, amelyik pénteken 10%-ra, és próbálta a vezetője ennek a cégnek több magyarázatot is adni. Egyik az volt, hogy tehát azt mindenképpen elismerte, hogy voltak módszertani problémák, súlyozási, mintaválasztási problémák, de hogy ő neki az egyik logikus magyarázata, hogy spontán érzelmeken alapuló döntéseket hoztak az emberek az utolsó pillanatban. Tehát amikor a felmérés készül, akkor nem nyilatkoztak. Vagy olyan tömegeket tudott megmozgatni Călin Georgescu, akik még két hete el se tudták volna képzelni, hogy szavaznak. Tehát nem is akartak, szóval nem érdekelte őket a politika. Tehát ez már is két magyarázat, de ez még mindig nem ad választ arra a kérdésre, hogy az exit polok, tehát az urnától történő távozáskor készülő felmérések is ennyire félrecsúsztak. Tehát felére taksálták, azt hiszem, Călin Georgescut a végső eredményekhez képest. Tehát csak azért mondom, hogy ott a választó, mikor kijön az urnától, válaszol a kérdező biztosnak, a már leadott szavazatáról beszél. Tehát ez már nem egy szándékról nyilatkozik az adatrögzítőnek. Nagyon sok kérdés megválaszolatlan, még a szakma számára is. Tehát
ez a tetőterasz.
Mi sajtósok, hogy kéne viszonyuljunk? Azon kívül, hogy tényleg kapkodjuk a fejünket, megpróbáljuk első körben a legtöbb információt összegyűjteni erről a talányos és érdekes, egzotikus, és ugyanakkor, hát nem titkolom, aggályokat gerjesztő szereplőről.
Nem aggályokat tehát István, hogy kicsit igazítsuk erre a dolgokat. Tehát azok a legenyhébb jelzők, hogy orosz barát, mély nacionalista, nyugatellenes, NATO ellenes, EU ellenes. Tulajdonképpen megtagadja mindazokat az értékeket, amelyeknek valamikor még a román társadalomban a rendszerváltásban, Rácsás környékén óriási presztízse volt. Az más kérdés, hogy nyilván össztársadalom szintjén ezek az értékek devalválódtak némes, de ezekbe sem menjünk bele. Tehát ez az ember egyszerűen veszélyes azért, mert kisiklathatja Romániát arról az euróatlanti pályáról, amelyen most már lassan 30 éve halad. Tehát gyakorlatilag én nem merek...
Egy román Arturo új.
Tehát nem óckodom az erős kifejezésektől, tehát egy teljes felforduláshoz. Az már világos már most, hogy teljes politikai átrendeződéshez vezetett ez a győzelme, és ez csak első fordulós, tehát végül is még nem dőlt el minden. Viszont nagyon nagy eséllyel akár az ország elnöke is lehet. Itt ez a hatalmas probléma, és még, még megjósolhatatlan ennek a győzelemnek a hatása a parlamenti választásokra. Azért tulajdonképpen ezt el kell ismerni, vagy tudni kell, közismert, hogy az államfő szerepköre nem olyan erős, a hatásköre az nem annyira erős, mint ahogy a választók nagy része gondolja egyébként, főleg külpolitikai és biztonságpolitikai téren vannak jogkörei. A fontos dolgok a parlamentben dőlnek el, de a parlament erőviszonyok is teljesen felborulhatnak. Emiatt a teljesen meglepő eredmény.
Konkrétan arra gondolsz, hogy az SOS Románia, illetve az AUR egy olyan löketet kap, amire nem számított ő maga sem, illetve ez a két formáció. Másik oldalon pedig az elbizonytalanodás, a két eddigi koalíciós és kormányalkotó erő, ugye már a lemondások tüzén túl van, de hát napokon belül, és ez szó szerint napokon belül rendezni kell a sorokat, újra urnához hívni a nem csak kemény magot, hanem megmozgatni a szimpatizások peremét is.
Na nézzünk körül a politikai tájképen, akkor most ilyen füstölgő romokat látunk, és sebesülteket vergődni.
Leltározzunk legalább.
Jó, tehát az, amit mondtál, teljesen természetesen helytálló. A két óriási nagy vesztes a két kormánypárt, a liberálisok és a szociáldemokraták. A konklúziót levonták, nem is volt különösebben nagyobb mozgástere a két pártelnöknek.
De most Péter, a pártokon kívül a politika csinálás módját is meg fogja határozni ez a vasárnapi pillanat? Tehát nézzünk egy kicsit túl a formalizált politikai szereplők. Nyilván ők ott vannak, és szót ejtünk róluk, de hogy ha mélyebben mögé tekintünk, más típusú, más módja lesz, másként kell a politikát szakma gyanánt művelni ezentúl?
Én arra emlékszem, hogy ugye volt a kollektív tragédia, és az volt Klaus Johannis még regnáló államfő egyik hatalmas ígérlete, hogy megváltoztatjuk a politika csinálás módját.
Ez nyilván nem jött be.
Ez nem, hogy elfelejtődött, mint nagyon sok más ígéret is, de én tisztán emlékszem, hogy akkor is úgy is tűnt, hogy magába szállt, és nem csak ő...
Egy katartikus pillanat volt.
Egy katartikus pillanat, tényleg ez a számtalan gyertya, ahogy égett az áldozatuk emlékére, és tényleg egy óriási gyász volt akkor az országban, és döbbenet. És akkor ugye Viktor Ponta kormánya megbukott emiatt, és azt ígérte Klaus Johannis, hogy egy más típusú politizálás kezdődik, nem ez történt. Most mindegyik párt le fogja nyilván vonni a tanulságokat. Az is igaz, hogy mindegyik pártnak más-más az érdeke. Itt nagyon érdekes lesz követni, hogy egyáltalán milyen tanulságot, vagy egyáltalán módosul-e az attitűdje a politikusoknak és az emberekhez való hozzáállása a politikusoknak a történtek után. Most az a baj, hogy tényleg teljesen mások a prioritások. Uh-huh. Itt most a szavazatszerzést kell maximálni mindenkinek, és végső soron tényleg azt kell megakadályozni, mert ez a tét.
Tehát van egy ultrarövid, célkitűzés, igen, és ami egészen december közepéig tart, igen. És onnan aztán lehet újra gondolni nagyobb.
Most, hogy leülni, és vagy uh-huh. akár egy összpárti tanácskozást, amire szerintem szükség lesz. És őt, most egy kicsit előre szaladok, én látok körvonalazódni egy nagy koalíciót, amit az úgynevezett nyugatbarát, Európa-barát, demokratikus erők között jönne létre. Most konkrétan PNL, PSD, USR, RMDS. Bárki, aki nem AUR és nem Sosoak. Uh-huh. Mert annyira megduzzadhat az ellenzék, a nacionalista ellenzék, az AUR és Sosoak pártja, hogy az USR nélkül a két jelenlegi kormánypárt nem tudna kormányt alakítani, és fordítva. Bármennyire is erősödik Lasconi elsőfordulós eredménye miatt az USZIRÉ, nem hiszem egyrészt, hogy akkorát erősödne,
ennyi idő alatt,
hogy csak a liberálisokkal kormányt igen. tudnának alakítani. A szociáldemokratákat be kell vonni. Tehát ez a jelenlegi kormánykoalíció minimum az USZIRÉ-vel, de valószínűleg az RMDS-szel is kiegészít, szülni kényszerül majd, hogy ellensúlyozzák valahogy az egyre erősödő nacionalista pártokat. Tehát az okai Kalin Georgescu győzelmének okairól nagyon hosszasan lehetne beszélni. Mondom, össze is írtam néhány szempontot, de mivel azt mondtuk, hogy nézzünk körül, mi történik. Mert hogy utólagos elemzésre bőven van még idő, inkább tényleg azt kell megnézni, hogy mi lesz most egy hét múlva. Tehát a PNL és a PSD elvesztette az elnökét. Ez már óriási csapás, mert azért nem mindegy, hogy az utolsó 100 méteren van egy irányítás, egy koherens pártvezetés, vagy nincs.
Szerencsére mindkettőnek, hogy azért vannak az ex-elnök közvetlen környékén erős emberek a pártban. Tehát nem az van, hogy most kéne castingolni.
Persze, nem kell castingolni, az most szerintem adás után kiderül már, hogy Illé Bolozsán, a nagyváradi politikus, megyei tanácselnök, ügyvívő elnöke lett ide. Tehát ügyvívő lejjegül a kongresszusig átvette Csukártól az irányítást. Nagyobb a kérdés, mert tehát a PNL-ben az utódlás kérdése egy percig sem volt vitatott. Annyira előtérbe, vagy előre tolták, még csak nem is a liberálisok, hanem a PSD és az USZIRÉ.
És az USZIRÉ, igen.
Illé Bolozsánt, hogy nem volt vitás, hogy ott az utódlás, az legalább ennyiben megnyugtató liberálisok számára, hogy egy viszonylag megalapozottan reményeket nyújtó alternatívájuk van.
És órákon belül lezongorázták ezt a...
A szociáldemokratáknál is szerintem ma eldől az, hogy kiveszi át a párt irányítását, de ott több név is forog, számomra no name-ek is, a Csoláko kabinet főnök, nem is teszem a neve, annyira no name, vagy nem találkoztam vele. Nyilván Tudósé, aki már volt kormányfő is, ott még néhány név, akár Grindjánó, nem tudom. Ez uh-huh. most lényegtelen. Mi a lényeg? Az, hogy ez a két párt, mivel a jelöltjeik nem jutottak be második fordulóba, értelemszerűen hátrányból indulnak. Hogy mekkora hátrány, azt szerintem nagyon nehéz megjósolni, de ugye a PSD-t felmérések 30% köré becsülték szinte folyamatosan, plusz-minusz, inkább plusz, és elképzelhető, lezuhan 20-ra. Elképzelhető, lezuhan 20-ra. A liberálisokat 20-22-re becsülték, és lezuhanhat 12-re, 15-re. Én most hasamra ütök, de itt én korábban is interjúztam politikai elemzőkkel, szociológusokkal, és azt mondták, hogy igazán, hogy valóban nagyon nagy hatása lesz az első fordulónak a parlamenti választásokra. Ott van ezzel szemben az USZIRÉ, és Lasconi elsősorban, aki mögé most szerintem a következő héten, ezen a héten semmiképp, de a következő héten fel fognak sorokozni a nyugatbarátnak tekintett pártok. Az USZIRÉ-t hát 15%-ra tagsálták, és akár 20-25-re is feltornázódhat. De akárhogy is számolgatjuk, ott van még két potenciális parlamenti párt, az AUR és a Sosak féle SOS Románia. Kalin Georgescu-nak nincs pártja. Van egy 23%-os támogatottsága, igen. Ha lenne pártja, az szinte teljes egészében át lehetne ruházni. De mi történik ezzel a 23%-nyi szavazóval? Itt ez a nagyon nagy kérdés. Azt láttuk már a hajnali órákban, és később Sosvák, tehát a hajnali órákban George Simion, az AOR elnöke, és a hajnali, és a reggel órákban Diana Sosvák, az SOS vezére gyorsan rátapadt Colin Georgescu-ra, és már is támogatásukról biztosították a második fordulóban. Itt most csak az a nagy kérdés, hogy egyrészt Colin Georgescu kihez irányítja ezt a több mint 2 millió fős szavazótáborát, több mint 23%-ost. Ha nem irányítja senki, ez amit nem hinnék, mert ha ő komolyan akarja venni az államfői szerepet, pontosabban komoly az a szándéka, hogy államfő legyen, akkor nyilvánvaló, hogy neki kell egy hozzábarátságos kormány is. Tehát ő ez nyilvánvalóan, hogy ő ebben a szuverenista felállásban gondolkodik. Valószínű, hogy valamelyik pártra, vagy akár mindkettőre fogja.
Tehát ez lesz a deal, hogy én azt mondom, hogy drukkolok nektek, és ajánlom a két pártot, majd aztán a második fordulóban ti két párt viszont szolgáljátok.
Most ugye Simion 15% körül volt, ugye?
Ő 13,86, 14, igen.
Meg 23, már ketten ez a tábor 37%-os erőt képvisel. A Colin Georgescu és a George Simion tábora. Ha ehhez hozzájön a Sosvák...
Hát mondjuk Sosvák egyrészt el tudom képzelni, hogy van a jelenlegi 22-ben, vagy egy része Sosvákának.
Persze, az megint más kérdés, erről is az okokról
így,
is
nem
akartam
pakolnám beszélni. Rá, de azért igen.
Uh-huh. De mindenképpen egy akár 40%-os parlamenti erőt képviselhet ez a két párt, az AUR és Sosvák, és csak azért ez a két párt, mert Georgescu-nak nincs pártja. És ebben a forgatókönyvben lehet az az egyetlen kiút, hogy megalakul egy úgymond széleskörű koalíció, ideológiai rendkívül színes, de hát mondjuk...
De válságkezelésre éppen jó.
Hát igen.
Vagy hát az egyetlen megoldás.
Megállítani az országot a szakadék felé tartó úton. Mert hogy mennyire lesz hosszú életű egy ilyen típusú kormány, tekintettel arra, hogy a kétpárti kormány is azért döcögött, nyilván főleg a végére, az nehéz megjósolni, de egyszerűen nem lesz más megoldás. Tehát ez most szerintem a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az USZR nem tud annyira megerősödni, akár mekkora felhajtó ereje van Lászkóninak, hogy csak a liberálisokkal, tehát tisztán jobboldali kormány alakuljon. Most arról meg nem is beszélve, hogy majd számít az államfő személye is a kormány alakításnál. De az már 2 hét múlva lesz, és ne szaladjunk annyira előre. Esetleg jövő héten hívjál meg ismét, és akkor beszélhetünk. Jó, de ha már ebben a körben mozgunk, ebben a szuverenista csoportban, Georgescu, Simion, Sosvák. A Georgescu egy sikerének egyik oka, politikai oka, mert szerintem ennél sokkal mélyebb és társadalmi beágyazottságú okai vannak, de a politikai oka részben az, hogy ugye Sosvákát kipenderítették a választási versenyből. Ne részletezzük az okait, mondhatjuk azt is, hogy a PSD a saját csapdájába esett ezzel. Miért? Mert adta magát, hogy a Sosvák szavazótáborra átvonul Simionhoz, de ha megfigyelted, különösen a kampányban, de végülis ez a folyamat korábban kezdődött az AUR elnökénél, hogy megpróbál szalonképesebb lenni, visszafogottabb lenni, akár kis túlzással európai hangnemet, mert visszavett az agresszivitásából, ami azért elriasztotta az embereket, stb. Stb. Tehát átment egy átalakuláson ment át ez a jelölt, megszelidült, és az én teóriám az, hogy a saját szavazótábora csalódott emiatt. Nem tartották már elég radikálisnak, nem tartották már elég jó hazafinak, mert nem voltak meredek EU ellenes vagy NATO ellenes kijelentés az oroszoktól, és az orosz barátság vágyától, meg a orosz kémkedés, meg titkosszolgálat kapcsolatok vágyától viszonylag sikeresen elhatárolódott, ez is mint kiderült, amikor ugye Csoláko közzétette a moldovai, meg vagy csak az ukrán álláspontot a kiutasításáról, és valószínű, hogy hogy a Sosáka tavazótábor a Georgescu-hoz ment át. Ez még, szerintem még mindig nem volt elég ilyen óriási eredményhez, de ezt a tényezőt szerintem nem lehet kihagyni a pakliból, hogyha az okokról beszélünk.
Tehát végül is akkor egy meglévő hát szélsőséges nacionalista a kemény mag, egy jó adag bizonytalan, akit sikerült neki utolsó héten, vagy utolsó két hétben megfogni.
Sőt,
vagy,
igen, akár utolsó napokban is.
És még egy újabb csoport, most generálisan mondom, akik kiábrándultak a többi pártból, mert itt nem csak a Szimeontól eltávolodó, hanem a többiektől jó. is le, hát morzsolódó Vox tulajdonosokra kell gondolni.
Jó, eleve a úgynevezett mainstream pártokba csalódott szavazók, igen. most már régóta az AUR és Sosalka táborában találjuk, csak hogy megjelent a szintéren egy sok számukra sokkal ígéretesebb és karizmatikusabb jelölt. Még mondjak valamit, tehát ha összehasonlítjuk ezt a három személyt, tehát Szimeonban mindig volt egy huligános. Ha azt mondom, hogy csibészes, az már pozitívum, tehát csibészes. Az, amit a románok Smeckernek neveznek.
Igen,
ez
igen,
az ügyeskedő típus, dörzsölt, akár valutaárus. A huligán meg a foci szurkolói múltjából igen. jutott eszembe, de tényleg volt egy huligános viselkedés. Ez az agresszív tekintete már megjelenése önmagában.
Amire azt mondják jó románsággal, hogy bagarec.
Igen, és Sosalka meg vulgáris volt, egyenesen groteszk. Tehát nem hiszem, hogy akár a saját szimpatizásainak is ne tűnt volna fel néha, hogy
ez több, mint harsányság.
Igen, és hogy ez politikusként ez értékelhetetlen egy ilyen magatartás. Tehát, hogy, és ezzel szemben megjelent egy tanáruras, hogy is mondjam, kimérten beszélő. Állítólag már jelentett meg, tehát ugye sok elemzés megjelent Kali Georgescu-ról, tehát hogy még ebben is a legionárius
vezérek. Igen, Zéle
Kodreanu stílusát utánozza. Képzett, és tényleg nagy tapasztalattal rendelkező szakmai, az ENSZ-nél dolgozott, az más kérdés, hogy a rendszerváltás előtt is kik tudtak az ENSZ-nél dolgozni a rendszerváltás előtt környezetvédelmi szakértőként, azt nem tudom, ezt még szerintem ebből még születnek majd írások, meg utána ásnak újságírók. Tehát megjelent egy megfelelő intellektusú, habitusú, sokkal az államfői szereplő.
Kis színes Gigi Becali szerint a Pentagon embere. Kis színes elhangzott.
Igen? És ezzel is, ezzel a pozitív tulajdonságaival, és karizmatikus végső soron. Azért most Sosalkáról sok minden mondható, de azt, hogy karizmatikus lenne, nem. Megjelent ez a jelölt, és ez is nyilván ez az akaratlan összehasonlítási alapot teremtett, és elcsábított a nacionalista táborba. De mondom, ott van az a mélyebb réteg, amelyikről nem tudunk semmit. Kikből áll? Kikből áll? Kik azok, akiknek néhány TikTok videó elég volt ahhoz, hogy
győrre vigye.
Akár meggondolják magukat, tehát mondom, olyanok is lehetnek viszonylag nagy számban, akik nem is, akkor nem érdekeli őket a politika. És hirtelen megdelejesedtek, mert tényleg, mondom, én egy videóklipjét néztem végig ennek az embernek, és van egy hatása a nézőre, a médiafogyasztóra. Na most egy külön rádiós beszélgetést érdemelne szerintem egy megfelelő illetékes szakemberrel. Ez a szavazatszerzési technika, amit a közösségi média biztosít. Ugyanahogy, ahogy 4 évvel ezelőtt gyakorlatilag, és ezt nem én mondom, hanem szakemberek, George Simeonék a Facebooknak köszönhetően nőttek óriásit, és úgy, hogy ráadásul alul becsérték őket a felmérések. Tehát azért mondom, hogy a kertek alatt lopakodva tudtak berobbanni a politikába. Kalin Georgescu a TikTokon. Uh-huh. Egy sokkal, sokkal kevésbé szabályozott média, közösségi média platformon, Facebooknál sokkal, sokkal kevésbé szabályozott. Tehát ugye az Egyesült Államokban fel is merült a kitiltása, meg tette meg ugyanezt. Ez, ennek már semmi köze szerintem sem a politikai tehetséghez, sem a karizmához, sem a választási üzenethez, sem az országról szóló vízióithoz. Ez egy szavazatszerzési taktika, amit ugye ráadásul befolyásolásra az orosz állam is ebben a bizonyos hibrid típusú hadviselésbe most már évek óta használnak a közösségi média térhódításával. Ez egy külön elemzést érdemelne, és szerintem nyilván annyira megmagyarázhatatlan, vagy megválaszolatlan kérdés, hogy én nagyon ezen a páston, vagy nagyon ezen a területen keresném a választ. Egy kimondottan a technológiai újításokból, ezekből az algoritmusokból eredő, vagy algoritmusok által felkínált lehetőségek kiaknázása, az, amit mesterien csinált, nyilván nem Georgescu, hanem a stábja. Nyilván rengeteg kérdés, hogy kik, mennyi pénzből, mert azért ez nem egy olcsó.
Igen,
egy csomó kiderül, ilyen úgynevezett mikroinfluencert meggyőzött, úgy olvastam.
Kiderül, hogy nem költött semmit, sőt, hát az előbb a műsor előtti hírblokkban hangzott el az, és ugye az Ager Press révén került forgalomba, ők kérdezték meg az illetékes intézmény képviselőit, és ők azt mondták, leszögezték, hogy az államfő olyan tájékoztatást sem kapott, amelyből az derül neki, hogy Georgescu független jelöltnek a közösségi oldalakon folytatott kampánya bármiféle gyanút keltett volna.
Így van. De itt is mindent nem én is mondom, hanem biztonságpolitikai szakértőt láttam, vagy olvastam nyilatkozni arról, hogy önmagában ez az eredmény, a Călin Georgescu jelenség kockázatot jelent a román nemzetbiztonságra. Tehát ez egy nemzetbiztonsági kérdés, hogy jön a semmiből, egy ködből egy jelölt, akinek gyakorlatilag bevallott célja, ahogy mondom, mert nagyon szeretem ezt a megfogalmazást, kisiklatni Romániát arról a pályáról, amin halad, és amire nem igazán van alternatíva. Tehát ha tudsz a NATO-ra és az EU-ra ma Európában alternatívát, akkor szóljál, de nincs. Tehát, hogy legyen egészen világos, nincs. A másik az Oroszország ölelése. Az a másik alternatíva jelenleg. És ő bevallottan az Oroszország ölelését tekinti alternatívának. A román alkotmány rögzíti a Románia nyugati értékrendhez és az euróatlanti struktúrákhoz való tartozását, ami ezt veszélyezteti, az nemzetbiztonsági probléma. De ahogy mondtad, a Széréi, a román titkosszolgálatok, és ja, apropó, nekik is el kellene vonulniuk ezek után. Ne arra, hogy ne észlelni egy ilyen jelenséget. Nyilván persze elterjedtek a teóriák, hogyha nem is a teljes titkosszolgálat, de frakciók, csoportocskák, szemet hunytak, sőt, támogatták ezt a jelenséget, amit Călin Georgescu neve fémjelez.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Több kéte is ugye felmerült, és utalt erre Péter, hogy mi mindent kéne tisztázni az elkövetkező napokban, hetekben. Számomra az nem világos, vagy az sem, hogy az eddig politikai kommunikátorként és mobilizáló tényezőként, hát alapeszközként értelmezett ugye polgármesterek hol voltak, mit tettek, lehet követni, ugye most már hál' Istennek van olyan adatösszesítés, hogy megnézhetjük, hogy a nyáron egy bizonyos párt színeiben mandátumot szerző, többségi helyi testülettel rendelkező helyi elöljáró udvarában megjelenik egy teljesen, hát nem azt mondom, hogy életidegen, de az ő pártjától teljesen külön álló ember, és annak támogatói nem egy-kettő, hanem időnként teljesen átbillentve azt, ami júniusban ugye erőviszonyként kialakult a helyhatósági választások után. Mi történik akkor a pártütésekkel, egyszerűen a polgármester most már őt is át kell majd értékelnünk, értelmeznünk ebben a sztoriban?
Hát nem, hát olyan értelemben kell átértelmezni.
Mármint a súlyát
hogy,
és
a... Hogy a mozgósító hatás, erejük az a lassan mitosszá minősül át. Pontosabban az... Most az, hogy van mozgósító erejük, az végülis nem mitosz, ne legyek igazságtalan, vagy nem mondjak butaságot. Inkább úgy tehát fogalmaznék...
Ha tételezzük, hogyha a helyhatóságiak, mit tudom én, februárban lennének, akkor lehet, hogy aktívabbak lennének némileg. Így most mandátumhoz jutottak frissen.
Jó, ezt meg is adtad az első magyarázat. Igen. Nyilván, hogy a mobilizálás sokkal visszafogottabb volt.
A kronológia, igen.
Az, hogy egyszerűen nem az ő mandátumuk igen. volt most a tét. Ez egyértelmű, ezt nem lehet ettől eltekinteni. Itt inkább én mindig visszakanyarodok ahhoz, hogy itt a szavazatszerzési technikában, technikák tárházában sokkal hatékonyabbnak bizonyult ez a közösségi médián átgyakorolt hatás, üzenet közvetítés.
Mint a helyi network.
Mint akár az, hogy jön igen. a polgármester, és bekopog minden gazdaságból, hogy Csefás Domnú Joanne, hajk Domnú Csoláku Arené Vojede Tine, szüksége van az államfőjelöltre, rá, gyere szavazni.
Itt vasárnap. Egy fénykép, itt igen. egy naptár.
Tehát, tehát ennél, és persze most azt, hogy vidéken a TikTok felhasználók száma, meg most nyilván a Nyá Joan nem TikTokból tájékozódik. Tehát azért most ez egy lehet, hogy rossz példa volt, hogy ezt hoztam, hogy bekopog a paraszthoz, és meggyőzi. Ez működik amúgy. Tehát, de nyilván, ahogy te mondtad, tényleg abszolút rurális térségekben, tehát még eldugott falvakban is szerintem van Kölin Georgescu-nak szimpatizánsa, vagy szavazója.
És ami meglepő, ha a térképet nézzük, ugye, egy hát rongyszőnyekként mutatkozik Románia, a legkülönbözőbb megyéket szerezte meg, Arad megyétől Szucsáváig.
Hát elvette és, Szebent, Fehért, prosperáló
igen, liberális,
gazdag, liberális megyé.
Klasszikus megye, igen.
Azt hiszem elvette Konstancát is. De nekem ez tűnt fel hirtelen, amikor ránéztem a térképre, ezt a kettő. A Lasconi csak tényleg ezekben a gazdasági pólus megyékben tudott nyerni. Temes, Kolozs,
Jassi.
Brassó és Jass. Ez a négy, még területileg is teljesen kiegyensúlyozott. A igen. négy regionális igen. központ, és Bukarest nyilván. Tehát a négy regionális gazdasági központ, vagy öt, az volt a Lasconié. Az Kelemen Hunor hozta némi meglepetéssel is, nem nyilván nem Hargita Kovászna megyére gondolok, de Vihar Szatmár.
Hát igen, most abszolút értékben is jóval több szavazatot, mint 19-ben, illetve hát talán az ő esetében igazolódott vissza az exit poloknak a, hát úgymond cirka
4 és 5 közötti. Jó, igen. De tényleg vissza tényleg, hogy hogyan jut el vidéki településekre. Itt nem tudunk még sokat erről, de elterjedt az a nézet hajnal óta, hogy az egyház, az ortodox egyház, ortodox egyháznak az ortodox szárnya az, amelyik hozzásegítette néha tetlegesen ezt a Kölin Georgescut arra. Tehát állítok, pópák is hirdették ki a nevét istentiszteleteken, tehát egész egyház, magas egyházi körökig fut. Beszélnek arról, hogy jó a beágyazottsága, pontosabban beszivárgott ezeknek az államnak ezekbe tényleg nagyon fontos intézményeiben, mint egyház, hadsereg, vagy akár titkosszolgálatok, beszivárogtak ezek a nézetek, áramlatok, amit Kölin Georgescu képvisel. Tehát vannak hívei, vannak támogatói, a Román Akadémia egyik alelnökét emlegetik Kölin Georgescu, meg vannak, most nem menjünk azért csak ebbe az irányba, vállalkozók között. Most a mikroinfluencereket, azokat le lehet fizetni, igen. a TikTokos influencereket, de vállalkozók, akik mögé áll. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyon egysíkú lenne az ő. Viszont készült, hát most az is jó kérdés, mert az exit polókat félrelőtték, de valamosan a közvélemény kutatók közé fogják tenni azoknak a robotképét, akik erre az emberre szavaztak, és akkor többet megtudunk.
Hát korfa, nem,
milyen korosztály,
képzettség,
kor szerinti képzettség,
rurális vagy urbánus, igen.
Igen, igen. Ilyen típusú bontásban, ami részben legalább magyarázatot ad, hogy mi történik abban a ködben, ahova ennek az embernek sikerült beférkőznie. A TikTok segítségével még egyszer, de nem kizárólag, mert mondom, az, hogy a vidéken is sok helyen tarolt, olyan helyeken, ahol ennek a két nagy pártnak erős a beágyazottsága, azt jelenti, hogy azért neki más eszközei is voltak a TikTokon kívül.
Enyhe párhuzamot próbálok vázolni a Pruton túli választási események és eredmények, illetve a vasárnapi történések között. Konkrétan a diaszpora szerepe, súlya, meghatározó mi volt a? Mennyire látod ezt refrénszerűen megismétlődőnek vasárnap például?
Én most azt látom, hogy ez egészen érdekes helyzet alakult ki. Gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy Elena Lasconi második helyét a moldovai kettős állampolgárok biztosították. Ők nem diaszpora, az igaz, tehát végül is én nem a kérdésedre válaszoltam, de most erről jutott eszembe, hogy a külföldön élő román állampolgárokhoz hozzávesszük a moldovaiakat, akkor ugye 3100 szavazatnyi különbség van, és 10-valahány ezer-valahány szerzett, megnyerte Moldovában, Lasconi megnyerte az első fordulót, nélkülük most nem kettőjük párharca lenne, hanem valószínűleg Csolákú, és most lehet, hogy jobban is jártunk volna, hogyha Csolákú a második fordulós, és majd engedj meg egy eszmefuttatást erről is, miért. Az látszott, hogy a 2000-es évek elején a külföldön munkát vállalók óriási zöme, ugye emlékszel a Dzsagnyák korszak folytogató légkörére kis túlzással egyértelműen PSD ellen szavaztak, és úgymond a demokratikus ellenzék mellett jelesül a PNL-re, aztán később, mikor megjelentek ezek a rendszerellenes pártok, az USZERÉ,
akkor USZERÉ, majd az AUR.
Most a rendszerellenesség maradt, mint attitűd a diaszpóra részéről, viszont teljesen átirányult a nacionalista szélsőséges és akár vagy szuverenista, hogy leegyszerűsítsem pártokra, jelöltekre, ezt látjuk most, én nem hiszem, hogy egy hét alatt ez gyökeresen változna, bár nyilván a diaszpórának csak egy része, egy töredéke ment el szavazni, sokan mentek, többen, mint 5 éve, most nem akarok számokkal dobálozni, hogy hány százalékkal többen, de azt hiszem legalább 100 000-re többen.
Több volt
de
a lehetőség is, meg az idő intervallum is bővebb volt. Azért, ha visszatérhetünk oda, hogy miért lett volna jobb Csolákú, mint Lasconi, így a műsor végén ezt még fussuk.
Fussuk kicsit, vagy nézzünk körül. Ugye tényleg az a legnagyobb kérdés. Két nagy kérdés előtt állunk, hogy milyen parlamenti erőviszonyok lesznek vasárnap után, meg mennyire lesz nehéz vagy könnyű kormányt alakítani. Ez nagyon sok múlik ezen az ország, mi érezzük majd a bőrünkön, polgárok, hogy lesz-e kormányválság, mennyire húzódik el, mekkora lesz az instabilitás. És két hét múlva pedig az derül ki, hogy ki lesz az ország elnöke. És akkor persze, hogy beindultak most már a számítások arról, hogy mekkora az esélye Elena Lasconinak legyőzni Florin Georgescu-t, vagy Colin Georgescu-t, nem tudom miért Florint mondok.
Mert hogy ő a színész, és ő volt eddig az ismertebb.
És ha abból indulunk ki, tehát a tegnapi nap eredményeiből, vagy a ma közé tett végleges eredményekből, hogy Simionnak és Colin Georgescu-nak együtt van egy 37%-a.
Így van.
Ha a PSD szavazóinak nagyobb hányada rászavaz, mert mondom, azért a PSD-nek van egy 25%-os, majd megtudjuk vasárnap, hogy hány százalékos szavazótábora, ha elég 13-15% pontnyi plusz szavazat ahhoz, hogy megnyerje a második fordulót ez az ember. Tehát itt a kulcs a PSD szavazói lesznek. Tehát ha Marcel Csolákú, vagy az utódja, vagy akár a párt testületileg kiáll, összehívják az összes televíziót, és könyörögnek akár térden állva, hogy Lasconira szavazzanak a választók két hét múlva, mert mert tulajdonképpen az ország jövője forró kockán. Mondom, én nem szigyelek erős szavakat használni, mert helyzet van. Akkor sem biztos, hogy Lászkóni mögé sorakoznak fel.
Max otthon maradnak.
Vagy otthon maradnak, és az még mindig a jobbik eset. Az egy jobbik eset. Van még egy vetülete ennek a történetnek, ha már, hogy érintsünk egy kis RMDS-t is. Tehát Kelemen Hunor szerintem elégedett lehet a választási szereplésé, vagy ha számokat nézzük. Ismert, hogy valószínűleg román szavazatokat is kapott, dicséreteket mindenképpen kapott a kampány idején a fellépéseiért, de váratlanul nehéz helyzetbe került. Úgy tűnt, hogy nem azt mondom, hogy gyaloggalop lesz a parlamenti küszöb átlépése, azt soha nem állította senki, de az a felhajtó erő, ami az EP választásokon keletkezett, az úgy tűnt, hogy azért most nem jelent gondot. De...
Hát most is konvertálhatja, ugye a 14 indulóból a hetedikként végzett, úgyhogy mindenki tudja, hogy van egy plafon, amit a szövetség...
Persze, most nem én nem abból indulok ki, mert ő nem szerezte meg az 5%-ot Kelemen Hunor, de ez irreleváns most. Tehát nyilván nagyon sok magyar nem. Én akkor most itt elárulom, hogy tegnap el sem akartam menni szavazni, és mikor az esti órákban láttam, hogy Lászkóninak van esélye legyőzni, elmentem, mármint Szimiont megelőzni, elmentem és szavaztam. Szerintem nagyon sokan gondolkoztak így. Nem, jó, tegnap be is voltam fogva, inkább Lászkónira szavaztam, mint Hunorra, mert a hasznos szavazat elve érvényes után. Jó, de ha összeszedi magát a Penélé és a PSD, és nyilván az USZERÉ szavazói is most nagyon meglódulnak vasárnap, elképzelhető, hogy nagyon nagy lesz a választási részvétel. Tehát a román szavazók mozgósulnak.
Ez... A szövetségnek minden tartalékát meg kell mozgatnia.
Igen, tehát szerintem ez most fejtörést okoz az RMDS-nek, hogy mi történik, hogyha ilyen 60-65% fölötti részvétel lesz, mert az nyilván egy nagyon jó szereplés esetén is csak gyengébb eredményeket tud biztosítani. Tehát az a 6,3-6,6% az erős jelenlét mellett már nem. Akkora mozgósítással, ami rekord méretű volt, így is történelmi, így is hirdett az RMDS, egy erős román részvétel mellett már elhalványul az akkori siker.
Péter, jön még hétfő ránk, méghozzá a jövő hétfő, és akkor alkalmunk lesz arról beszélni részleteiben, hogy ez a kampány és ez az új helyzet is tulajdonképpen hova fut ki, legalábbis a...
Beszéljünk arról is, hogy Călin Georgescu esetleges második fordulós győzelme miért veszélyes Románia számára, mert azt hiszem, ez a rész, amit meg kell értetni, szerintem a hallgatókkal elsősorban.
Újra vesszük, majd egyelőre köszönöm, hogy itt voltál, figyeljük a fejleményeket, továbbra is a Tetőteraszon kül- és belpolitika egyaránt fókuszban lesz. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor jövő héten visszavárom mindenképp.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk, méghozzá futball lesz a fókuszban. Labdarúgásról, ugye egy elhalasztott adásunk a Nemzetek Ligája összesítése, újabb szoboszlai találatok és egyéb csemegék. Köszönöm figyelmüket, Rostás Péter Istvánt hallották. A viszonthallásra.
Ez a Tetőterasz.